Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóknak! A természet körforgásban van, már csak azért is újabb hónapot tudhatunk a hátunk mögött. Ismételten elérkezett a Kertész válaszol című műsorunk ideje, vége a nyárnak. Elkezdődött az iskola, s ebben a hónapban indulnak el a fecskék és a gólyák, és csapatokban garázdálkodnak a seregélyek, ez pedig mindig is a szüret közelettét jósolja. Hajlamosak vagyunk ilyenkor általában szomorúan konstatálni, hogy vége a nyárnak, azonban azt sem szabad elfeledni, hogy az őszi hónapok szépek. Sokaknak ezek a legszebbek, persze, ha nem olyan csapadékosak, mint az elmúlt egy-két nap. Az időjárás végre hűssé, elfogadhatóbbá válik, a nappalok megrövidülnek, és számos új teendő vár ránk. Még mielőtt azonban erről beszélgetnénk stúdió vendégünkkel, dr. Páfi Dénessel, elmondom, hogy ez az adás élő adás lesz, ezért kertészeti témákban várjuk a kedves hallgatók kérdéseit az 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámokon. Ha pedig külföldről hívnának, akkor tárcsázni kell a 00386 kettes számokat is az előbb felsorolt telefonszámok elé. Amúgy jó magam, Jobbágy Klára vagyok, és még egyszer köszöntöm vendégemet és a kedves hallgatókat. És mivel is kezdhetnénk a mai műsort, mint a szürettel. Itt van a nyakunkon, mondhatni, és talán sohasem került ilyen korán sor erre a műveletre. Van, akik már szüreteltek, és a hétvégén, és talán még a jövő hétvégén, ha az időjárás engedi, szüreti munkálatoktól lesznek hangosak a vidék szőlőlankái. Hogy az idei szőlővegetáció nem volt betegségtől mentes, arról az elmúlt hónapokban többször is szóltunk. A szület idején, aztán évről évre a másik fontos téma a szőlőfelvásárlás, hogy találunk-e gazdát a termésnek és milyen áron, de erről sem fogunk a mai adásban beszélni, hiszen nem megfelelő emberhez intéznénk a kérdést, de abban a témakörben, hogy milyenre sikeredett végül is az idejében a szőlő, mennyire viselte meg a sok eső, aztán a forróság, és ez miben látszik meg, miképpen változtatta meg a szőlőben rejlő beltartalmat, arról már kérdezhetem a szakembert. Milyen hatása volt tehát ebben az évben a szőlő beltartalmi értékei az időjárás, értékeire az időjárás, hogyan alakul a sav, cukor arány, sokaktól lehet hallani, hogy a boraink az előbb említett arány változása miatt egyre inkább a tengerparti borokhoz kezdenek hasonlítani.
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Klárikát. Kérdésére, hogy milyen az idei eredménye a szőlőbe végzett munkának, röviden csak azt válaszolhatom, hogy nagyon változó. Ez a nagyon változó minőség, többször beszéltünk róla, több okra vezethető vissza. Az egyik a rendkívül erős peronospora fertőzés, ami át május-júniusban érintette elsősorban ültetvényeinket, és becsapó volt az, hogy a fürtön, fürtkezdeményeken előbb jelent meg a risztalmat, mint a levélen, és ez bizony sok termelőt becsapott, ezért sokan nem olyan mértékben vagy mennyiségben szüreptelhetnek, és minőségben sem, mint ahogy ezt egyébként az évjárat indokolná. Ami pedig az évjáratot illeti, a májusi kánikula, mert végsősorban nem volt egy korai tavasz, márciusban még hőmérsékleti rekordok dőltek, mínuszba, így van, tehát nem volt egy korai tavasz, mégis májusban olyan előnyre tett szert a szőlő, hogy a virágzás ideje, ami általában június eleje a térségünkben, ez május utolsó dekádjára esett, és ebből a szőlő 2-3 hetes fejlődési előnyre tett szert. És nem késte le, mert az időjárás továbbra is kedvezett a szőlőnek. Most, hogy a cukor és a sav arány hogyan alakul, ez szintén több minden befolyásolja, a fajta mellett, vagy fajtán kívül a termőhely talaj kötöttsége, minél könnyebb talaj, löszös, homokos talaj, annál inkább ugye lehet magasabb a cukortartalom, de eléghetnek a savak, és az idei évjáratra ez a jellemző, hogy a savak bizony eléggé lecsökkentek. Eddigi mérések szerint, amit én eddig szüreteltem, a 5,5-6 körüli savat tudtam mérni, talán 2 esetben 7 körül, míg máskor például egy cserszegi fűszeres a 9-10 ezrelék savat is elérte a 18-19 cukorfok mellett. A másik probléma, ami az idei szüretnél feltétlen ezt figyelembe kell venni, és a szüretet ezt szerint bonyolítani, a korai fürtperonoszpóra fertőzés által elszáradt részek, fürtrészek bezáródtak a fürtbe. Az ilyen fürtöket, ha nem távolítjuk el szedéskor ezeket az elszáradt részeket, akkor ügyeljünk arra, hogy a lehető leggyorsabban préseljük ilyenkor ezeket a szőlőket, mert az áztatás az kellemetlen ízhatást vált ki, majd eredményez a borba, tehát ezt kerülni kell. De sokkal nagyobb veszélyt jelent véleményem szerint az, ami egyértelműen nyomon követhető a jelenlegi szőlőállományba, az ecetes bogyók jelenléte. Egyes ültetvényekbe büzdenek a fürtök, a tőkék az ecetsavtól. Na most, ha ilyenkor fertőzött fürtök bekerülnek az egészséges közé, mivel baktériumos tevékenységről van szó, ez megfertőzheti az egész értékes alapanyagot, ezért nagyon ügyeljünk arra, hogy ami ecetsavas, azt vágjuk le, mert a kiszedése a bogyóknak nem mentesít teljesen az ecetsavtól, hiszen ilyen ecetsavas fürtök után nem mosunk kezet, már pedig ahogy eltávolítjuk a ecetsavas bogyókat, ugye a kezünk is fertőződik ezzel a baktériummal, és visszük át ezáltal is az egészséges fürtökre.
Tehát az idejében akkor nagyon-nagyon fontos a válogatott szedés, a figyelés, a fürtök
itt valóban
minőségi állapotára.
Igen, az idén ügyelni kell arra, hogy valóban kézműves borok keletkezzenek, vagy képződjenek, vagy alkottassanak, mert ezek a veszélyek fennállnak. Eddig szürke rothadással még érdemben nem találkoztunk, de most ez az időjárás, ami ugye az első 3 napba, szeptember első 3 napjába több mint 30 mm, sőt 40 mm csapadékot eredményezett, mai nap elérjük az 50-et, az előző hónap összesen 57 volt, tehát ez most száraz körülmények között, hiszen volt most egy 3 hetes száraz periódus, lazatalajokon különösen ezt észrevette a szőlő, és a nagy mennyiségű víz hatására felrobbanhatnak a bogyók, és a repedéseken keresztül a szürkerotadás, hiába védekeztünk ott eddig, a legkiválóbb szerekkel is a szürkerotadás ellen, a nyílt seb az mindig egy kapu a szürkerotadás korokozója számára, és bizony a hőmérséklet még elég magas, ugye 20 fok feletti, ilyenkor aztán járványszerűen tud terjedni a rothadás. Ezért nagyon ügyeljünk arra, hogy inkább szedjük alacsonyabb cukorfokkal a szőlőt le, de egészségesen. De ha mégis úgy alakul, hogy rothadt szőlőt kell szüretelnünk, akkor viszont különösen főszabály, hogy ahogy a tőkéről bekerül a feldolgozás helyére a rothadt szőlő, azonnal zúzzuk és préseljük, és intenzíven a cefrét nem szabad kénezni, mert beoldódik még a rothadt tíz, de a mustod viszont intenzíven kénezzük, ez minimum 100-150 milliliter kénesavat jelent, 100 literre számítva, és nyálkázzuk, tehát ülepítsük, mert ezáltal egy kicsit megszabadul a mustunk a rothadtisztől, vagyis egészségesebb, élvezhető bor készíthető belőle. Természetes. Az intenzív kénezés hatása az a vadélesztőkre, bérító hatással van, ezért fel kell készülni az élesztő, mesterséges élesztőkkel való beoltásra, de ezt az üdepítést ne hagyjuk ki, mert ezáltal sokkal tisztább ízű borunk lesz. Hát azt hiszem, hogy sokan csalódnak, vagy csalódunk egyrészt a cukorfokokban is. Itt a nagy meleg, meg hát azért közben volt víz is, úgy gondoltuk, hogy bizony a 20 cukorfok, vagy a 90 összle közelében lesz majd a minden fajta. Nem így történt eddig tapasztalatok alapján ez a cukorképződés. Hát okát ennek is lehetne taglalni. Egyrészt, ha meleg van és sok víz, az se kedvező a cukorképződéshez. Még kedvezőtlen a cukorképződéshez a nagy meleg és a száraz periódus. Úgyhogy most mindkettő előfordult ebben az évjáratban. Tehát, ahogy az elején mondtam, nagyon változó minőségre kell felkészülnünk, és ügyelni időben, ha nem megfelelő savval szüreteljük a fajtákat, akkor a savpótlásra is fel kell készülni. És természetes a cukor kiegészítésre is, a törvényes kereteken belül, vagy a törvényen kívüli szőlőnél, ahogy tetszik a termelőnek és a fogyasztónak.
Tehát valószínűleg, hogy a gyors savcsökkenés miatt rendelték, vagy el a térségünkbe is olyan gyorsan, hát szerdán szürke barátot vásárol a szövetkezet, és a hétvégére már bejelentették a nagy szüretet is, valószínűleg ez az oka annak, hogy ennyire sietnek, tehát a sok csapadék, a bogyók héjának a felrepedése, és valószínűleg a savcsökkenés az, ami figyelmeztet arra, hogy nagyon gyorsan el kell végezni ezt a munkát.
Igen, hát ugye ez a sok csapadék egyre biztosan jó. Sokan tartottak arról, hogy száraz lesz a bogyó, tehát kevesebb létartalma lesz. Hát most növekszik a létartalma a bogyóknak, de egyben higul is ez a lé, és a cukortartalom természetes ezáltal kisebb lesz. Erre is oda kell figyelni, de valóban a savtartalom, a bor gerincét adó élvezeti cikk idézőjelbe a borban, ez egy nagyon fontos tényező. Pótolhatjuk ezt természetes mesterségesen is, citromsavval, borkősavval, de
azért, amit a természet maga csinál,
az
annak nincs párja.
Pontosan erről van szó, ahhoz, hogy harmonikus borok legyenek, ahhoz a benne termett sav az igazi.
De valóban igaz ez a megfigyelés, hogy boraink kezdenek a tengerparti borokra hasonlítani?
Amit ugye úgy is nevezhetünk, hogy mediterrán jellegű borokhoz, igen, valóban igaz. Valóban igaz. A felmelegedés hatása elvitathatatlan. Ez az év is ezt bizonyítja egyértelműen.
A térség főfajtája az olasz Riesling. Mindig is arról volt híres, hogy azért az egy elég savas bor.
Na most
és hogy ennek egy jellegzetes mennyisége, minősége, tehát nagyon jellegzetes volt a lendvai borokra, akkor ez kezd eltűnni?
És stabil. Ugye? Az volt. Tehát azért nem véletlen terjedt el az olasz Riesling annyira, mert a borának a gondozása idézőjelben is sokkal kevesebb odafigyelést igényelt, mint például egy Riesling Silvánié. A Riesling Silvánénál nem tudjuk tartani azt a 40-50 mg pro liter kén-dioxid szintet, a tele edényt, olyan gyorsan kiürül a savkészlete, hogy utána élvezetetlen szinte a bor. Egy olasz Rieslingnél ez nem fordulhatott elő, mert stabil savai voltak, és annyi, amennyi szükséges volt a borban. Ez talán csak a sipon, meg a háztevelő múlta felül, de hát az olasz Rieslingnek is, mint október végi fajtának, teréznap, ugye a régi hajdani szüreti időpont kezdete ez volt.
Hol vannak azok a békebeli idők?
Így van, és természetes, hozzátehetjük azok a békebeli minőségek is. Annak ellenére, hogy nagyon sokat változott sok minden előnyére a szőlő feldolgozásnak, a borkezelésnek, de ahogy megterem az a bor, az a meghatározó. A többi az már mesterkél dolog.
Megfigyelése szerint az ön ültetvényében nagyon sok fajta szőlőfajta létezik. Miképpen reagáltak az idei különleges időjárásra? Ezek a fajták egyformán korábban érnek, mert azt beszéljük, hogy legalább egy 3 hetes előnyük van, vagy vannak fajták, amik azért tartották a régi, megszokott időrendjüket, és mennyire egyenletes a szőlő, tehát a fürtökérése a tőkén?
Ugye a mi éghajlati viszonyaink mellett a fürtön belüli virágzás se egyöntetű, így a bogyó érés sem egyöntetű. És ezt az időjárás se tudja kiegyenlíteni. Az az eddigi tapasztalat, hogy a korai fajták, amit úgy neveztük, hogy szeptember közepéig érő fajtáknak a szünetideje az már szinte lement, már ezeket leszünetelték, ezeket a fajtákat, gondolok itt Irsai Olivérre, Csaba Gyöngyére és társaikra. Az októberi fajták se fogják megvárni az októbert, szeptember közepéig ezek is lekerülnek a tőkékről, mert olyan az érés üteme. És ugye, amikor minőségről beszélgetünk itt, több szempontból is, akkor azért feltétlen meg kell jegyeznünk azt, hogy a késői fajtáknak, októberi fajtáknak is megvolt az a minőségi kategóriája, stabilitása, ami hiába jön vissza 2-3 héttel, ez nem mindig a minőség előnyére válik, ellenkezőleg, legtöbbször a minőség rovására.
Tapasztalatból, mármint azt vettem észre, hogy a mi szőlőnkben is van egy kardinál tőke, és általában azért az egyenletesen szokott érni a fürtön belül az idejében. Egy az, hogy nagyon laza a fürt, kettő az, hogy van érett szem, fél érett, és majdnem zöld is.
Igen. Ha most a kék szőlőket nézzük, ahol még szembetűnőbb az eltérő érés, bizony azt tapasztalhatjuk, hogy egyes fajtákba, például a Cabernet is ezek közé tartozik, sokkal több a zöld bogyó, a teljesen zöld bogyó, mint más évjáratokban. A kék fajtáknak sajnos ez egy rossz tulajdonsága, mert a szőlőfeldolgozás technológiájától függően ez lehet jelentős minőségrontó tényező. Ugye? Ha szükre állítjuk a zozóbogyózót, és ezeket a zöld bogyókat is szétnyomja, feltöri a gép, akkor bizony ezekből durva savak kerülnek, zöld fűizek, amik nem válnak a minőség javára, ellenkezőleg, csak rovására. Ez egy egyértelmű tapasztalat ebben az évben. Most a bogyók mérete, ez még egy érdekes dolog az idei évben, évjáratban, általában minden fajtának a bogyója nagyobb az eddigi megszokott átlagnál. Legyen az olasz fizik, saszla, tehát hagyományos régi
fura mód, ennél a tőkénél ez nem igaz. Ez
a kardinálnál nem igaz. Hát azért a kardinál, ugye, ami egy Brazíliából bekerülő fajta ide Európába, azért más éghajlat alatt állt elő ez a fajta, amit a mi éghajlatunk nem tud számára biztosítani. Nagyon felkapott volt, amikor megjelent ez a szőlő fajta az országban állunk, amilyen gyorsan elterjedt, olyan gyorsan ki is kopott a termesztésből. Alig fordul elő itt ott már.
Étkezési szőlőnek, tehát asztali szőlőnek arra
kimondottan
nagyon
étkezési
finom.
Szőlő.
Tud lenni, ha szép, egyenletes és érett.
Igen, de ilyennel én 1975-ben találkoztam először is utolján, amikor 1 kiló körüli fürtök, gyönyörű, kiegyenlített bogyó mérettel és kitűnő ízzel. Azóta se. Hát aztán az se véletlen, hogy Bogláron, akik nagy felületen termesztették az állami gazdaságba ezt a fajtát, lett belőle kardinálé, ugye, lének dolgozták fel, ivólének, mert csemegeszőlőként nem érvényesült úgy a piacon, ahogy illett volna, annak ellenére, hogy Magyarországon még ma is az egyik legkedveltebb, vagy ha nem is, de nagyon kedvelt fajta a sasla, ugye, a piros és fehér sasla, aminek bogyója kisebb, fürtje kisebb, de az az ízvilág, az a savcukor arány, ami abban a fajtában van, ez a fogyasztólag nagyon tetszik, és keresik is.
Kedves Dénes, szavába vágok, mi itt beszélgetünk a szüretről, de azért még egyszer elmondom a telefonszámokat, mert hát ez egy élő adás, kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják, melynek telefonszáma az 575-17-18 és az 575-17-19, és mikor én ezt elmondtam, már van is egy kedves hallgató a vonalban, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Igen, adjon is el jó napot!
Csókerzsi! Hallgatjuk!
Hát sajnáltam volna belevágni ebbe jó kis szőlészetbe.
Igen.
Viszont gondoltam, most már megteszem.
Helyes.
A kérdésem az, illetve nagyon finom nektarin barackot kaptunk tízórai harkányba a múltkor.
Igen.
És elhoztam a magját. Na most, igen, ha én ezt elültetem, ilyen lesz belőle?
Én ezt nem garantálhatom.
Nem.
De.
Ez a bajom.
De. Szívesen tenném. De. Ugye a fajták magjainak elvetéséből, ha a Mendel-féle hasadási elvet vesszük alapul, akkor egyharmada visszaüt az ősre, amiből szedtük a magot, a másik kétharmada pedig szétesik, sok minden lehet belőle, értékes és értéktelen is. Ez jellemzi a dióra is, a gesztenyére is, tehát minden magról szaporított olyan növényre, amit egyébként a fajta azonossága miatt csak vegetatív.
Az után a helyzet, hogy én, amit ültettem eddig, rengeteg sok fajtát tetszett látni.
Igen,
hogy mind,
igen,
ugyanolyan lesz, mint amit elültettem.
Erzsi,
maga... Ellennék én, hát mindegy, megpróbálom.
De természetes. Magának olyan keze van, hogy lehet, hogy ebből is legalább olyan, vagy szebb lesz, mint az eredeti fajta volt.
Remélem, majd meglátjuk. Minden esetre a világ magok szívre pesve várják.
Köszönöm, fogok jelentkezni.
Rendben.
Erzsike,
nagyon köszönöm.
De azért egy pillanatra még, ha maradna.
Igen.
Én még igazán édes nektarint nem fogyasztottam.
De ez az volt.
Hát ezért meglepő a dolog, és ezért vesse csak
olyan
el.
Olyan finom nagy volt, rédus, édes,
igen,
gyönyörű,
igen,
nagy.
Igen.
Hát valami mesés.
Nagyszerű.
Mesés. Ez biztos, hogy magyar volt, mert én minden gyümölcsöt mielőtt megveszek, megszagolok. És rögtön el tudom dönteni, hogy magyar vagy nem magyar. Hát ennek olyan íze, aromája, illata volt, amit a mesébe.
Akkor azt is, azt is elárulja itt a rádió nyilvánosság előtt, hogyha olasz gyümölcsel találkozik, annak milyen szaga,
azt nem veszem,
milyen
el
szaga van?
Mert annak se íze, se bűze,
de a szaga,
se színes,
a szaga,
se damata, semmilyen.
A szaga.
Én olyat meg nem veszek. Én a piacon is ezért megszagolok. És aminek nincs illata, az szépen ott hagyom.
Helyes, helyes.
Ennyi. Ennél, hát mindenki ennél
azért,
tanulja meg.
Ennél azért
ugye
van
először szagoljon, és utána vegyen.
Ja, ezért
annak, minden gyümölcsel így vagyok.
Ennél van egy biztonságosabb módszer is azért.
Nos.
Ha a szagolás mellett meg is kóstoljuk.
Na jó, de én nekem olyan az orrom, hogy én a tárgyam.
A kóstolást is helyettesíti. Köszönjük a kérdését.
Sok
minden jót.
Itt a barackféréknél, ahogy mondta, hogy nem mindig hordozzák azokat a tulajdonságokat, amiket szeretnénk. De például miért van az, hogy jó, ez egy nemesített barac volt szerintem, amit a hölgy vásárolt valószínűleg, de amit mi így úgy hívunk.
Paraszbarack.
Igen, igen, paraszbarack. Ja. Tehát ott azért elég jól megmaradnak.
Na most nem véletlen.
Nem véletlen.
Nem véletlen, ugyanis. A gyakorlat ugye az volt, még nem volt ez a nemesítési, hogy mondjam, őrület, idézőjelbe, hogy az emberek, mikor megláttak egy fajtát, ami tetszett nekik, ízre, megjelenése, minden, azt szaporították. És egy olyan szelekció ment végbe, az a fajta, spontán előállt fajta, hogy tartja eredeti formáját, és hát tudunk példát mondani, például őszi barackba arra, hogy nem csak nemesítői tevékenységből származó fajta van a köztermesztésben jó fajtaként, hanem például a mariska nevű barack. Az egy spontán előállt fajta, a nemesítő úgy gyűjtötte be ugye szórvány gyümölcsből, és azóta is diszlik, keresik, szaporítják, mert értékes fajta. De ugye ahhoz, hogyha különösen most az új fajtákat, hibrideket meg akarjuk tartani az eredeti tulajdonságát, ott azért a vegetatív szaporítás, oltásszemzés a biztos megoldás, a járható út.
És van egy újabb hallgató, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én szeretnék kérdezni.
Tessék, hallgatjuk!
Ha ilyen komoly barackfákat át lehetne ütetni más helyre?
Egy kicsit még korai ez az átültetés.
Kora? Még vannak köztefák, meg azt is.
Még nagyon korai ez az átültetés. Október végénél előbb nem célszerű ez, mert ugye van egy főszabály a gyümölcsfák ültetésénél, amikor megtörténik a lombhullás, ugye, ez az első időszak az átültetéshez. De amikor október végén még mindig nem szűnik meg a lomb, vagy következik be a lombhullás, akkor természetes, már átültethetők a növények, de egyre vigyázzunk, a lombot el kell távolítani a fákról, mert ez olyan vízveszteséggel jár, ha fennmarad a fán, ami az eredés rovására megy. Tehát csak lombtalan állapotba ültessük át a növényeket.
Igen, igen. Most még egyet.
Tessék.
Tavasz virágzott a cseresznye, és szépen termett is. Nagyon sok volt az.
Igen.
És most kezd újból virágozni.
Igen.
És ez mit van?
Hát, ugye, nem csak bennünket téveszt meg az időjárás, hanem a növényeket is megtévesztheti, és úgy gondolja az a cseresznyefa, hogy újra itt van a lehetőség egy újabb terméshozamra. Igen. Ahogy az orgona virágzik, és ok díszcserje, aminek hát tavasszal van csak a normális ideje, ugyanígy van a gyümölcsfák is. Szilva esetében is találkozunk ilyennel.
Ez mostan 30 éves a fa.
Igen, igen.
És soha nem láttuk rajta, hogy lett van a virág.
Hát ez az időjárás sem minden évben fordul elő szerencsére. Úgyhogy ez idézte elő ezt a rendkívüli virágzást. Köszönjük.
De ilyen esetben a jövő tavaszi virágzás mennyire befolyásolja?
Természetes, ugye azok a rügyek, amik virágrügyek, amik most kivirágoznak, azok hiányoznak a tavaszi repertoárból. De ugye cseresznye azért annyira bővelkedik termőrügyekbe, hogy ez nem nagyon hiányzik tavasszal majd.
A legkorábbi tavasz, de nagyon sokszor költő legyen.
Bocsásson meg, az elejét nem értettük a kérdését.
Borcseresznye,
igen.
Igen, de a legkorábbi. Ma május elején van érett cseresznye rajta.
Na most, mit ért az alatt, hogy borcseresznye?
Hát az a neve neki.
Hogy borcseresznye. Na most, igen. Ez a cseresznye, amiről ön beszél, ez tarka cseresznye? Tehát sárga és piros? Piros-sárga. Mert ugye, amit én ismerek borcseresznyét, az meg tiszta fehér, illetve halvány sárga. Igen, tehát különbözőképpen nevezhetnek egy fajtát. Hol található ez a fa, ami május elején már érő cseresznyét hoz?
Gyertyánosba. Igen.
Hát ezt jó lenne megnézni a tavasszal ezt a fát.
Jövőre, nézze meg. Jövőre, május elejére cseresznye van.
Tökéletes. Adna egy nevet?
Hogyne.
Igen, legyen szíves.
Bot József, gyertyános.
Bot,
de ott József.
Gyertyános,
Felső utca 13.
Felső út 13.
Igen.
Nagyon köszönöm. Meg fogom keresni májusba. Remélem, lesz lehetőségem, hogy még élek akkor.
Köszönjük. Ebben nagyon reménykedünk. Igen. Mi lesz a műsorunkkal?
Kérem?
Nem, még ideig minden éven a május elejére volt érezted.
Hát ez valóban rendkívüli hír, mert azért ugye a májusi cseresznye és inkább bele...
Hát azon a június közepekről.
Pontosan ezt akarom mondani, belecsúszik a június.
Akkor kezdjél egy.
Így van.
De május elején már van éres cseresznye.
És tessék mondani, a magon kívül húsa is van ennek a cseresznyének?
Igen. Nagyon picike magja van neki,
az és bőhúsa van. Bőr. Köszönjük az információt.
Kérem.
Viszont hallásra.
Van egy újabb kérdező a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Csokolom!
Marika vagyok.
Igen.
Szép napot kívánok, ebbe az esős üdübe is. Én még szeretném folytatni ebből a csörösne, hogyha ajánlona, én szeretnék ültetni egy csörösnyefát, hogy milyen fajtát ajánlona.
Nyers fogyasztásra, vagy... konzerválási egyéb célra.
Nem, csak
így fogyasztásra.
Ilyen fogyasztásra, de hogy milyen, tudom, én hoztam Magyarországról fát.
Igen.
És a lányomnak.
Igen.
Hát az olyan finom volt, olyan piros, séférges, de hát én nem tudom már mi a neve.
Igen. Az elmondásokból én arra következtetek, hogy ez bügaró fajta lehetett.
Mi?
Bügaró.
Mi?
B, mint Balázs.
Igen.
Ő, mint Übül.
Bű.
G, mint
Igen, Gedeon. Csak tovább mondjam, ez elsőt nem értettem.
Tehát?
Bügaró,
Bürla vagy Móró. Ez a kettő változata kapható a kereskedelemben, a faiskolákban Magyarországon.
Igen.
És mind a kettő. Koraiak is aránylag. Tehát június közepiek, szép nagybogyójúak, sötétre színeződnek, és nagyon kellemes fogyasztási értéke. Sapcukor arány.
Egyet szeretnék kérdezni.
Tessék.
Hát így hozta a sors, hogy a burgonyánk a krumpliben maradt, és most sajnos vágja az eső.
Így van.
Hát azt most mikor küszönnyi lehet, a jó Isten tudja, mert a víz is megállott.
Ajajaj.
És ha én azt megmosom, az nem lesz jó tárolni.
Nem bizony. Nem.
Akkor...
A következőt tudom erre a problémára javasolni. Ahogy a talaj engedi. Mert ugye azért most majd egy javuló időt mondanak a meteorológusok.
Rothatás végött is félök.
Ez biztosan elő fog fordulni, ezért a válogatása majd a kiszedett gumóknak, ez egy alapvető fontosságú lesz. Viszont ugye ki kell várni most azt a talaj állapotot, amikor nem ragad annyira a gumókra a sár, a talaj, de ha ezt nem teszi lehetővé az idő, mert idézőjelben puhába is ki kell szedni azt a krumplit talaj állapotot függően, terítsük szét szellős, csapadékmentes helyen ezt a krumplit, és legalább pár napot szikkadjon ott, ekkora talaj, ami ráragadt a gumókra, az is leválik, és gondos válogatás után tároljuk csak.
Egyre. Igen, én nem szeretem mindjárt, ha szárazba szedjük is.
Igen.
Nem szeretem
de ugye arra, válogatni, igen,
hanem
arra,
hagyom a szekérön szárazni, ha száraz.
Arra ügyelni kell.
És akkor úgy válogatom, de ha lehet, akkor még egyszer még válogatom.
Ez a biztonságosabb. És ha lehet ugye fénytől, vagy legalábbis a napfénytől zárt helyen, úgyhogy ne zöldüljön a gumó.
Fölő vékony ruhát szokok rá teríteni,
igen, legalább. Igen.
Nagyon szépen.
Jó, de a szekér azt talán nem biztos, hogy jó, most mennél jobban szét kell teríteni majd.
Mert ugye az tovább is ázhatott egyéb. Az a lényeg, amivel kezdte.
Majd kiterítjük.
De mosni a gumót ugye tárolás előtt nem célszerű,
igen.
Mert rosszul tárolható a mosott gumó.
Igen.
Ez egyértelmű.
Ez zavart, mert tudja, úgy van, hogy a csatornya vize is oda lefolyik, és most és nagyon szép a krumpling. Úgyhogy most a telekbe öt áron annyi biztos lesz, mint máskor. Zidin, nem tudom.
Meg szabad kérdezni, milyen fajtát termesz?
Csak agria.
Igen. Balatoni rózsa volt nálam a rekord. Hát a legnagyobb súlyú az 998 gram volt, tehát kék gram hiány 1 kiló, de a 75 dekás gumók azok nagyon gyakoriak voltak.
Ott, ahol mindig a víz megállt, ott nem volt jó, hanem felén onna, ott is én is nagyon nagyokat találtam.
Igen, igen.
Azhoz képest milyen idiszak van az idén, én meg vagyok vele.
Így vagyunk mi is. Így vagyunk mi is. Mert én azért szlovén fajtát is termesztek, ez a kifli krumpli, és olyan
Én csak ezt az egyet tartom. Volt több fajta, igen, mindenféle, de ebbe vagyok legjobban. Tava meg annyi sok volt, hogy jaj, 55 zsákke adtunk.
Az igen. Ennek a szlovén kiflinek nagy sikere van most nálunk az idei évben. Igen. Nem csak az idei évben, hiszen már nem első évben termesztjük. Mert a fájás krumpli ugye az nem mindenkinek kedves a fogyasztáskor. Én a krumplit naponta háromszor is megeszem szívesen, de nem fájásan. Ennek a krumplinak óriási előnye, hogy még két nap múlva is, amikor újra melegítve van, olyan, mintha akkor készül volna frissen. Ezt én el nem hittem volna, hogy fajta ilyen létezik, és ez olyan.
Én a krumplis tésztát melegen nem szeretem,
igen,
még hagyom. Léhül, akkor azután én a
vagyok. De azért a kicsit azt le is kell pirítani, akkor még jobb. Köszönjük a kérdését.
Nagyon szépen köszönöm.
Minden
szép napot
kívánok.
Az eső után kívánok.
És van egy újabb hallgató.
Halló, jó napot
jó
kívánok.
Napot kívánok. Lentiből tessék.
Lentiből Magdi vagyok. Szervusz, mérnök úr. Meg szeretném kérdezni, hogy lehet-e még gyümölcsfát szemezni?
Lehet. Sőt, most majd, hogy újra feltöltődik a talaj vízzel, újra a kéreg ugye elválik
föladja
a fásrésztől, így van, nehezen találtam meg a megfelelő szót, titkárnők Gyöngyet rá tapintottál a dologra, úgyhogy akkor nem csak ugye lapozással, hanem szabályos szemzéssel is lehet szaporítani, cseresznyét, medgyet, de még az őszi barackot is célszerű inkább szeptember közepén szemezni, mert ha augusztusban szemzi az ember, de gyakran előfordul az, hogy kivirágzik a rügy, ugye, mert átmegy termőrügybe, és utána meg sem isül, mert hajtás nem lesz. Tehát ez a hiba most nem fordulhat elő szeptemberben.
Hát köszönöm szépen, csak azért gondoltuk, mert ugye nagy meleg volt, és nem adta föl a kérget, hogy lehet-e
pontosan,
még
minden
valami.
Tovább, minden további nélkül. Minden
nagyon
további.
Szépen köszönöm.
De azért egy pillanatra még
minden jót, jó egészséget.
Viszont kívánok, minden jót, szervusz.
Gyümölcsfák, gyümölcsbetakarítás, ennek az ideje is eljött. Alma körte, de van egy hallgató a vonalban, inkább akkor kihallgassuk meg, miről szeretne kérdezni.
Igen, haló.
Jó napot kívánok, István vagyok, Nagykanizsáról.
Üdvözöljük, hallgat.
Azt szeretném a mérnök úrtól kérdezni, hogy a most hőmérséklet nem tudjuk mindig beállítani 17,5 fokra. A cukorfok ott hogyan befolyásolja a mérésnél, hogyha melegább vagy hidegább hozzáadunk a cukorfokhoz, vagy levonunk belőle. És még egy kérdést,
igen,
a cukorfokkal kapcsolatban, hogy a változó cukor minőség miatt ez a szokásos 0,6 szorzó, a 0,7 vagy a 0,8 szorozzuk a cukorfokhoz. A Klárikától is szeretnék kérdezni, vagy inkább jelezni neki, hogy az augusztusi adást nem lehet visszahallgatni az interneten.
Mm-hmm. Jó, hát ezután megpróbálunk utána kérdezni, hogy milyen technikai malőr okozza ezt.
A kérdéseire pedig a következő tudom válaszolni. Ugye a 17,5 fok a merülő cukor, tehát sűrűségmérő készülékeknél ez egy standard hőmérséklet. De 1-2 Celsius fok eltérés annyira minimálisan befolyásolja a mérés végeredményét, hogy ugye ha gyárilag megvásárolja az ember ezt a merülő fajsúlymérőt, akkor amellé van egy táblázat is, amit adnak, ami a korrekciót tartalmazza a hőmérséklet változásával. 20 Celsius fokig nem kell ebből ügyet csinálni, inkább az alacsonyabb hőmérsékletnél, a 15 fok körüli hőmérsékletnél kell levonni az értékből, mert ugye alacsonyabb hőmérséklet, sűrűbb a folyadék, és itt becsapjuk önmagunkat, ami pedig a cukorpótlást illeti. Ugye hajdanában, az antivilágban kétféle cukrot kaphattunk a kereskedelembe, egy piros csikosat, meg egy kék csikosat. Ez azt jelenti, a csomagoláson ugye ez így jelent meg. Ez azt jelentette, hogy a piros csikos kétszer finomított, a kék csikos pedig egyszer finomított cukor volt. És itt így keletkezett az a 0607 muscukorfok javítás, hogy a piros csikosnál 0,7, a kék csikosnál pedig csak 0,6 emelés történhet. Egy a lényeg. Minden esetben számítással végezzük a cukor hozzáadást, és nem éréssel, mert a fajsúlymérő, tehát a merülő sűrűségmérő, az nem méri reálisan a bevitt cukrot. A refraktométer az pontosabb mérést eredményez, és ugye a három skálás refraktométereknél a jobb oldali skálába megbízhatunk nyugodtan, amit az mutat, az reálisan mutatja a cukortartalmát a mustunknak.
Remélem, hogy kielégítő volt a válasz.
Köszönöm szépen, és a Klárikát is üdvözlöm.
Köszönjük
szépen.
Viszonthallásra.
Hát, akkor úgy gondolom, hogy ugyan most még kinn esik az eső, de azért a szüret itt kopogtat az ajtónkon, előbb-utóbb mindenki el fogja végezni, úgyhogy az elkövetkezendő időszakban sok munka fog az emberekre várni.
Így van, de ez az esős időszak, ez kiválóan alkalmas az edények előkészítésére.
Csak ki kell tenni a jó Isten megmossa.
Tisztát tartására minden. Igen, és ha nagyon szétszáradt a fahordó, akkor valóban most kitesszük, az visszadagad, és nem ereszti el se a kén-dioxidot, se a vizet, se a mustot.
Remélem, hibákat nem fogunk elkövetni, de hát erről még majd beszélgetni fogunk a következő adásokban. Hogyha valami is felmerül, kedves hallgatóink, fölpillantva az órára, a rendelkezésünkre járt időmennyiség sajnos elfogyott, ezért most más tisztem nincs, mint hogy vendégemnek megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, válaszolt a kérdéseinkre. Önöknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, egy hónap múlva újra várom Önöket a rádiókészülékek elé.
A viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.